Köszönöm a zenei szolgálatot, és szeretettel köszöntök én is mindenkit, azokat is, akik a szombatiskola után érkeztek. Örülök, hogy újra itt lehetek, régen voltam már itt, és örülök, hogy együtt tölthetem veletek az időt, a szombatnapot. A mai téma, amiről szeretnénk közösen gondolkodni, tulajdonképpen nagyon régi, de bátran kimerek vele állni, mert két ok miatt. Tehát a téma az magából a tavaly utolsó negyedévi szombatiskolánkból jön, Mózes 5. könyvéből. Azóta már eltelt egy negyed év, ugye? És itt vagyunk az új szombatiskolánál, és azért merek bátran kiállni ezzel a témával, mert ezáltal sok mindent megértettem az elmúlt negyedévi szombatiskolánkból és a zsidókhoz írt levélből is, valamint kapcsolódik a mostani szombatiskolánkhoz is, sőt, talán kercscsináló lesz, bízom benne. Azt énekeltük az énekben, hogy adjad megismerni természetünket, valamint azt énekeltük még, hogy kérje az énekes az Istentől, hogy növeljed hitünket. Hát ehhez kapcsolódik, hogyha röviden szeretném összefoglalni a témát, ez a két dolog, és a kiinduló igénk pedig, ahogy jeleztem, Mózes 5. könyvéből, Mózes éneke, a 32. fejezet, és én csak egyetlen verset szeretnék kiemelni. Ugye Mózes 5. könyvét is átvenni 13 hét alatt, hát nyilván az ember nem mehet részletekbe, de nagyon megragadott engem ez az ige itt Mózes énekéből, és annak kapcsán, hogy egy ige hirdetést hallottam róla, és azóta sok mindenben gazdagodott, ezt szeretném most megosztani. Tehát Mózes 5. könyve 32. fejezetéből szeretném olvasni a 11-es verset. Ez áll itt. Mint a fészként felrebbenő sas fiai felett lebeg, kiterjeszti felettük szárnyait, felveszi őket, és tollai nemeli őket. Ez tehát az alapigénk, és a kedvességet az adta, hogy ebben az ige hirdetésben kibontotta egy kicsit jobban ezt a szót, hogy felrebben. Mit jelent ez a szó, hogy felrebben? Ugye a mi fordításunk annyira nem adja vissza, körülbelül el tudjuk képzelni, hogy miről van szó, de azt gondoljuk csak meg, hogy akiknek Mózes ezt énekelte, ők a pusztában vándoroltak, és ők ilyen sasokat minden bizonnyal elég gyakran láttak, és nem csak, hogy látták, hanem ismerték is ezt a madarat, tehát nekik világos volt ez a kép. Hát mi is akkor azt tehetjük, hogy utána olvasunk, hogy ez a sas, ezt a sast mi jellemzi, illetve egy másik lehetőségnek kínálkozik, ugye manapság akár a mobiltelefonunkon is megtehetjük, hogy megnézzük, hogy mi ennek a szónak a jelentése, amit ott használ az eredeti szöveg. Hát én talán azzal indítanék, hogy ennek a szónak az eredeti jelentését hozom elő. Érdekes szó van itt a héberben, az van, hogy úr, mint a mi magyar úr szavunk, de ez héberül, tehát ha magyarra lefordítjuk ezt a héber szót, ami számunkra fontos jelentés, azt jelenti, hogy felébreszt, ráébreszt. Hogy kapcsolódik ez a sashoz? Akkor nézzük meg most a sast is, hogy hogyan kapcsolódik ez a két szó, mert szerintem így elsőre nem nagyon sikerül összekapcsolni ezt a két dolgot, az a benyomásom, de az ember utána olvas a sasnak, sőt, én abban a szerencsében voltam, hogy egyszer egy ilyen beszélgetős ige hirdetésen voltam, és ott volt közöttünk egy természetvédelmi mérnök, és ő még okosabbá tett engem. De amit egyébként is megtudhat az ember, hogy amikor a sas megépíti a fészkét, akkor nem csak galjakat rak bele, hogy kemény legyen, hanem tollal is kibéleli. És amikor a fiókák ugye fölnőnek, először nincsen nekik tolluk, de amikor fölnőnek, kinő a tolluk, akkor még mindig kedvelik azt a puhaságot, és amikor elérik azt, hogy a tolluk arra is alkalmas, hogy kirepüljenek, akkor ők nem akarnak még kirepülni, mert ugye kényelmes mindig otthon, ahol meleg van, és megvan a táplálék, és hát ugye az nem csak az embert jellemzi ez, hanem bizony az állatoknál is így van. No, de a sasszülők jól tudják ezt, és az első lépés az, hogy a tollat kiszedik a fészekből. Tehát az a fiókákat még nem zavarja annyira, hogy kirepüljenek, ugyan az ágak most már bögdösnek, de van saját tolluk. És ezért egy hathatósabb intézkedést tesznek meg, egészen pontosan azt, hogy kilökik a fiókákat, vagy a fiókát. És hát ez nem egy durva kilökés ez, mert ugye azt olvastuk itt még az igénkben, hogy a fiai felett lebeg, kiterjeszti felettük szárnyait, felveszi őket, és tollain emeli őket. Tehát, hogyha látja a sasszülő, hogy a fióka, ugye az első repülés még biztosan, hogy rövid idejű lesz, akkor, amikor bekövetkezne a baj, akkor szépen alászáll, és fölviszi őt újra. Tehát ezt teszi meg a sas, valamint ugye figyeli, amikor már hosszabb távra is képes repülni, akkor figyeli, hogy mi lesz vele. Tehát nem egy szívtelen cselekedet ez, hanem, ahogy a szó jelentése volt, ráébreszti őket arra, hogy most már tudtok repülni, tessék menni, ugye? Tessék végezni a dolgotokat, hiszen nem itt kell leélni az életeteket. És hát, hogy egy rövid bibliai példát mondjak, azt gondolom, hogy nagyon világos lesz, amikor a kereszténység elkezdett létrejönni. Ugye azt olvassuk, hogy Jeruzsálemben megtér először 3000 lélek, megtér 5000 lélek, és hát növekszik a gyülekezet, megszervezik a gyülekezetet. De hát a missziós parancs meg az volt, hogy menjetek szélese világra, és tegyetek tanítványokká minden népet. De megvalósult ez ott. Ugye maguktól nem nagyon, de mit tett Isten, hogy ráébressze a korai keresztényeket arra, hogy a misszió parancs érvényes? Hát ugye megkövezik Istvánt, ott van egy buzgó farizeus, akit Saulusnak hívnak, és mit tesz ő? Azt mondja, hogy öldökléstől lihegve ment, hogy a keresztényeket kivégeztessék, vagy előállítassák, ugye? És mi lett az eredménye ennek? A jeruzsálemi gyülekezet kirepült, ugye? És akkor olvassuk azt, hogy Fülöp a Samáriába megy, Pál és Barnabás elmennek Antiókiába, és Antiókiában hívják a keresztényeket először krisztusiaknak. Tehát ugye ott is egy ilyen volt, de ahogy jeleztem, én visszaszeretnék kapcsolni az Ószövetséghez, egészen pontosan Mózes első könyvéhez, ugyanis szeretnék egy életutat bemutatni, akinek az életében szépen végigkövethetjük azt, hogy az Isten hogyan ébreszti rá arra, hogy az az út, amin jár, az egyrészt nem jó út, és hogyan vezeti őt célba, vagy hogyha megint csak egy kicsit nyelvtanozunk, talán ezt is megtehetjük még, ez a felrebbenő sas, ez az Úr szó, amit említettem, ugyanez van a szombatiskolánk elején, hogy az Isten lelke lebegett. Bocsánat, nem az Úr szó, hanem a sas fiai felett lebeg. Ugyanez a szó, ez a lebegés szó, ezt használja a teremtés elején, amikor leír, és az Isten lelke lebegett a vizek felett. És azért szeretném én ezt az ószövetségi példát hozni, mert ez az élettörténet, ahogy a teremtésnél láttuk, ugye, hogy mi volt a kezdet kezdetén, ahogy a szombatiskolán beszéltük, ugye rendezetlenség és üresség, ami sokszor a mi életünket is jellemzi, amíg nincs ott az Isten lelke, és hogyan lesz a hetedik napra ebből minden igen jó. Úgyhogy ez az életpélda, akit szeretnék fölidézni, ez Jákob életpéldája, és hát én azt gondolom, hogy csak néhány igét szeretnék olvasni annak megvilágítására, és különösen azt hangsúlyozni, hogy hogyan ébresztette rá Isten őt arra, hogy amit tett, az nem helyes. Ugye azt énekeltük, hogy hadd hivatkozzam vissza, hogy adjad megismerni természetünket. A másik pedig, hogy Jákobnak hogyan növelte a hitét, és neveljet hitünket, ugye a régi szó, aminek a gyökere úgy tudom, hogy a növelni van benne, tehát a szaporítani értelemben. Talán akkor vágjunk is az események közepébe. Én azt gondolom, hogy Jákob története többé-kevésbé ismerős, úgyhogy csak néhány részt szeretnék majd olvasni, amiből kiderül, hogy egyrészt a ráébresztés, másrészt pedig az, hogy hogyan lebegett az Isten Jákob fölött, mint a sasszülő, és hogyan bátorította őt, amikor olyan helyzetbe került. Én ott venném föl a fonalat, ugye, hogy Jákob kapott egy ígéretet az anyján keresztül Istentől, hogy ő lesz az, aki kisebbként, másodszülöttként örökölni fogja az elsőszülöttségi áldást, vagyis az ő magvából fog származni a megígért szabadító. És hát Jákob valóban alkalmas volt erre lelkileg, a bátyja pedig nem, de ő ezt emberi módon próbálta elérni. Az első próbálkozás ugye az volt, amikor a bátyjától annak az éhségét kihasználva megvette az elsőszülöttséget. De ez ugye csak egy névleges dolog volt. A valódi áldás az, mint egy végrendelet akkor hangzott el, amikor a már haldokló apja, vagyis hát úgy gondolta, hogy az élete végén van, amikor a haldokló és vak apja megáldotta, és az áldást, az isteni áldást ő is ugye akarata ellenére akkor még Izsák Jákobnak adta, csak hogy ugye a csalás kiderült, és a bátyja Ézsau bosszút akart forralni, amikor látta, hogy közelegnek az ő édesapja halálának a napjai. És a mama, ugye, Rebeka, aki Jákobot belevitte ebbe a mesterkedésbe, ő továbbra is kezelte, sőt, ugye, a felelősséget is magára vállalt, amikor Jákob vonakodott, hogy hát, ha kiderül, akkor olyan leszek, mint egy csaló. Azt mondta Rebeka, hogy az átok az szájon én rám, menj csak és csináld, amit mondtam. És hát Jákob ugye meg is tette, hagyta, hogy a szülő rábeszélje, kihasználta, hogy az apja nem lát, és ugye kihasználva még azt is, hogy amit akkor kimondtak, az úgy is maradt, akkor még a kimondott szónak súlya és értéke volt. És hát a bátyja, illetve hát visszatérve még a mamára, ugye ő, hogy elsimítsa a helyzetet, azt a megoldást javasolta, hogy Jákob menjen el az ő testvéréhez, Lábánhoz, és onnan vegyen magának feleséget, mert a itt lévő hölgyek, hát ugye azt olvassuk róluk, a bátyja, amikor megházasodott, hogy ezek voltak Rebekának és Izsáknak a szíve keserűsége. Jákob tehát el is megy, és hát megint akkor térjünk vissza csak az alapigénkhez. Sokáig foglalkoztatott az, hogy Jákobot vajon kilökte a sasszülő, vagy pedig ő ment ki magától. De talán valahol az a megoldás az ő életében, én azt gondolom, hogy csak a puha tollakat távolította el először, ugye? És hát Jákob ugye végül is egy kényszerhelyzetbe került, és mennie kellett. El is jut Lábánhoz, a nagybátyjához, és előtte még csak röviden utalnék rá, hogy ugye mikor eljön otthonról, végig kellett menni hegyvidéken, pusztán, és hát el tudjuk képzelni, hogy Jákob milyen lelki állapotban lehetett, akkor döbbenhetett rá, vagy kezdte először gondolni, hogy az út, amin elkezdett menni, az mégsem az igazi. És hát ugye ott is egy bátorítást kap, amikor Isten megjelenik neki egy álomban, egy létrát lát, amin az Isten angyalai fel és le közlekednek a menny között, és az Isten megerősíti neki az ígéretet. Ez Jákobnak minden bizonnyal erőt ad, és így jut el Jákobhoz. Tehát ugye itt is láthatjuk, hogy a sasszülő ugyan kitette a fiókát, de nem feledkezik el róla. És hát Lábánhoz ugye úgy kerül, hogy rögtön a legfiatalabb lányát, Ráhelt ismeri meg, és annyira megtetszik neki Ráhel, hogy megállapodnak a nagybácsival, hogy 7 évet szolgál Ráhelért. Amikor letelik az idő, akkor már Jákob jelzi a papának, a nagybácsinak, hogy most már letelt az idő, de nem azért, mert neki nehéz volt ez a szolgálat, hanem ugye azért, mert már hát megdolgozott a feleségért. Ugye azt olvassuk ott az igében, hogy az a 7 év olyan volt neki, mintha néhány napnak tűnt volna, annyira kedvelte Jákob Ráhelt. És hát a nagybácsi meg ugye látta, hogy ez egy ügyes fiú, jó lenne még, ha itt maradna. És hát mi történt? Ismerős a történet, ugye? Mikor Jákob a nász éjszaka után reggel felkel, akkor azt látja, hogy ez nem a kedves feleség, hanem a nem kedvelt nővér, ugye? És szemére is veti lábának, hogy miért történt ez. De gondoljuk csak meg, mi volt ez Isten részéről? Hát én azt gondolom, hogy ez egy ráébresztés volt a részéről, és ez nekünk is tanulságos lehet, mert hogyha megnézzük a körülményeket, mi kellett ahhoz, hogy ez a csalás létrejöjjön? Ugye kellett az, hogy a sötétséget, illetve valószínűleg az elfátyolozottságot kihasználta Lábán. A másik pedig, ahhoz, hogy ez a csalás megtörténjen, ugye, kellett Lea, hogy belemenjen ebbe a játékba. Nyilván ő volt az idősebb, meg a kevésbé szép, tehát ő így valószínűleg könnyen belement, és hát Ráhel is kellett hozzá, gondolkodtunk már rajta sokat, hogy vajon hogy csinálta Lábán ezt. Minden bizonnyal ott kellett legyen az esküvőn már Lea, csak elfátyolozva, úgyhogy nem látta Jákob az arcát, ugye? És akkor Ráhelt pedig el kellett valahova távolítani, mint ahogy Ézsó elment annak idején vadászni. És hát ugye az is igaz volt, hogy ha egyszer az a házasság megköttetett, ugye azért olvassuk, hogy Lábán begyűjtötte annak a helynek minden népét, hogy a körülvalók tudják, hogy ezek innentől kezdve egy pár, ugye, lesznek ketten egy testé. Tehát azt sem lehetett visszacsinálni, és hát ha meggondoljuk, a körülmények kísérletesen hasonlítanak arra, amikor Jákob a másik oldalon állt, ugye? Csak akkor ő volt a közreműködő, itt meg ő volt a szenvedő. És azt gondolom, hogy ez számunkra is tanulságos, mert az Isten a mi életünkben is használja ezt a módszert, hogy ráébresszen bennünket arra, hogy nem jó úton járunk, illetve ugye arra, hogy vétkeztünk ellene. Sokáig én azt gondoltam, hogy Jákob csak az apja ellen vétkezett, de nem. Jákob az Isten ellen vétkezett, és ő szerette volna, hogyha visszatér Jákob a helyes útra. Tehát amikor egy nehézség, egy csalódás ér bennünket, akkor azt gondolom, hogy azon kell gondolkodjunk, hogy vajon nem voltunk mi már fordított helyzetben, amikor én voltam az elkövető és a sértett pedig más. Isten olyan ügyesen meg tudja szervezni, hogy visszakapjuk ezeket. Szinte érvényes itt is, hogy amit azért akartok, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, ti is úgy cselekedjétek azokkal. Amit tett Jákob az apjával, azt tette most Lábán vele. De menjünk csak tovább, és nézzük meg, hogy hatásos volt-e ez a nevelőeszköz Jákob életében. Hát ugye a megállapodás szerint Jákobnak még kell szolgálni akkor 7 évet Ráhelért, most már a kedves feleségért, de hát egy házasságba belemenni nem lehet mindenféle anyagi alap nélkül, és megkezdte Jákob a 3. 7 évét is, hogy leszolgál, tehát hogy vagyon meglegyen a házasságnak az anyagi alapja. És a 6. év végén akkor Jákob kezdte megelégelni már, hogy most már ugye az após hogyan viszonyul hozzá, tehát megpróbálta kihasználni. Amikor már azért dolgozott, hogy saját vagyona legyen, most már ugye nem neki szolgált, hanem az apósnak, akkor megpróbálta mindennel kihasználni. És a Mózes első könyve 32. fejezetéhez ugrom, bocsánat, még egy picit előbb, a 31-es fejezethez ugrom, és azt a részt szeretném felolvasni, hogy megint csak hogyan viselt gondot Isten Jákobra, amikor szolgálta Lábánnak ezt a 7, illetve hát ugye 6 lett végül is belőle. Így olvasom Mózes első könyve 31. fejezetében, hogy hogyan szólítja meg Isten Jákobot, akit Lábán nyilvánvalóan kihasznált. Tehát ez áll 1 Mózes 31.11-től. Akkor mondta nekem az Isten angyala álomban, Jákob, és feleltem, imhol vagyok. És ő mondta, emeld fel szemeidet és lásd, hogy amely kosok a juhokat hágják, azok mind csíkos lábúak, pettyegetettek és tarkák, mert mindazt láttam, amit veled Lábán cselekedett. Én vagyok ama Bételnek istene, ahol emlékoszlopot kentél, ugye ott látta az álmot. Bételnek Isten, ahol emlékoszlopot kentél fel, és ahol fogadást tettél nekem, most kelj föl, menj ki a földről, és térd vissza a szülőföldedre. Tehát egyrészt ugye ebből az igéből az derül ki, hogy Isten gondot visel rá. Érdemes egyébként a Bibliát olyan szempontból is nézni, hogy ahol ez a szó összetétel szerepel, hogy emeld fel szemeidet. Ugye gondoljuk csak meg, hogy Ábrahámnak is mit mondott Isten, amikor méltatlankodott, hogy nincs meg a megígért utód. Azt mondta, hogy nézz föl az égre. Nagyon sok ilyen van a Bibliában, és azt gondolom, megint csak egy bátorítás ez nekünk, hogy amikor lecsüggett fejjel megyünk, ugye Pál apostol így mondta a zsidókhoz írt levélben, annak okáért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket emeljétek föl, akkor emeljük föl a fejünket, és lássuk meg, hogy nem a magunk erejéből kell megoldani a dolgokat. A másik pedig, ami ebből az igéből kiderül, ugye azt mondja az Isten angyala Jákobnak, hogy azt mondja, hogy menj ki a földről, és térj vissza szülőföldedre. Ez első látásra gondolom nem sokat mond, csak akkor mond sokat, hogyha meggondoljuk, hogy Jákob hogy jött el otthonról. Ki mondta neki, hogy jöjjön el? Az anyja. És itt ki mondja? Az Isten angyala. Ugye ez egy jelentős különbség. Kire hallgatok? Az emberre hallgatok? Vagy pedig Istenre hallgatok? Én azt gondolom, hogy Jákobnak kellett az a 20 év, ugye, a 2x7 a feleségekért, meg a 6 lábának, pontosabban a vagyonért való szolgálat, hogy eljusson idáig. És akkor jutott el idáig, amit a 31-es fejezet elején is olvasunk, hogy megszólítható lesz az Isten által. Nem arra hagyatkozik, amit emberek mondanak neki, nem azt követi, hanem az Istentől vár útmutatást. Holott ugye Jákob mondhatta volna, hogy ilyen gonosz velem Lábán, akkor én itt hagyok mindent. Persze, amikor mondta neki Isten, hogy menj el, és vedd a tehát menj el a szülőföldedre, akkor még van benne egy kis Jákobja, hogy eljön onnan, mert nem szól a apósnak, hanem ott hagy mindent, és az após megy utána. De ott is érezhetjük az isteni gondviselést, és láthatjuk, hogy az Isten felette tartja a kezét. Hadd olvassam ezt a részletet is még mindig a 31. fejezetből. Így kérdezi Lábán, mikor utoléri Jákobot és a csapatát. Miért futottál el titkon, s loptál meg engem? Miért nem jelentetted nekem, hogy elbocsátottalak volna örömmel, énekszóval, dob és hegedű szóval? És nem engedted meg, hogy megcsókoljam fiaimat és lányaimat? Ez egyszer bolondul cselekedtél. Volna erőm hozzá, hogy rosszat tegyek veletek, de ti atyátok Istene tegnap éjszaka megszólított engem, ezt mondván, vigyázz magadra, Jákobnak se jót, se rosszat ne szólj. Ugye itt megint csak azt látjuk, ahogy a sas szülő alászáll a fiókának, és ha kell, akkor fölemeli, de figyeli, hogy nehogy valamilyen baj érje őt. És hát így megtapasztalva Isten gondviselését és figyelmét nem egyszer, Jákobra azonban újabb próba várt. Ugye sokszor velünk is úgy van, hogy ha azt gondoljuk, hogy Isten azt mondja, hogy menj és tedd ezt, akkor az az út sima. De nem így van általában. Ha meggondoljuk a kivonulást, ott sem úgy volt, hogy amikor az Isten Mózes által kivezette a népet, akkor ugye rögtön jött ott is a próba, hogy most a fáraó lekaszabol bennünket, vagy nem kaszabol le. És ez a próba mindig úgy, oldódik meg, hogy kiben bízik az ember. Bízik-e abban, amit Isten mondott, vagy pedig abban bízik, amit ő lát és hall. Ugyanígy történt ez Jákobnál is, ugye elindul hazafelé, és hát megtudja, hogy Ézsau, a bátyja, 20 év után jön vele szembe, de nem békés szándékkal. És azt gondolja Jákob, ugye az ügyeskedő, ahogy a neve is mondja, azt gondolja, hogy hát biztosan az anyagi áldás miatt tart még a bátyja haragja, és küld neki ajándékot. Azonban nem ez hajtja Ézsa uta bátyját, hanem ő úgy látszik, hogy valami mélyebb forrong benne, és ott van vele 300 fegyveres, nyilván, hogy Jákob családjával végezzen. És hát Jákob minden emberit megtesz, amit lehet, sőt, nem csak emberit tesz meg, hanem ugye itt olvassuk most már a 32-es fejezetre térve, hogy imádkozik is Jákob, hogy fél, bevallja Istennek, hogy fél Ézsautól, és az oltalmát kéri, de mindezek után még ugye megpróbálkozik emberileg is, hiszen a családját két részre osztja, úgy okoskodva, hogyha rajta üt is Ézsa, akkor csak az egyik rész vesszen el. És ahogy ketté osztotta a családját, ő maga nyilván nem tud nyugodtan aludni, és fönnmarad éjjel, hogy talán azzal a szándékkal is, hogy vigyázzon ott az ott maradtakra, vagy akik nála vannak. És egyszer csak ugye megjelenik neki egy férfi, akiről minden bizonnyal azt gondolja Jákob, hogy valami rabló. Hogy azon a vidéken nem volt ritkaság az ilyen, és hát mit tesz Jákob? Nyilván teljes erejéből elkezd küzdeni ezzel az ismeretlen lénnyel, és látja Jákob, hogy hát küzd, de a harc valahogy csak nem akar eldőlni, és ez az ismeretlen lény is látja, hogy Jákob nagyon szívósan küzd, úgyhogy igénybe veszi az isteni hatalmát, és megérinti Jákob csípőcsontját. Jákob ekkor lebénul, harcképtelenné válik, és amikor levénult, akkor egy döntő meghatározás születik benne, mégpedig len az, hogy maga eréből már semmit sem cselekedhet. Minden bizonnyal lepörög előtte az élete, és azt mondja ennek a lénynek, ennek az embernek, akit ő embernek gondol, vagy rablónak, látja, hogy nem egy közönséges ember lehet, ezt mondja, pontosabban az angyal, miután látta, hogy Jákob hajthatatlan, még a csípőcsontja ficamodása után is. Ezt olvasom Mózes első könyve 32-es fejezet 26-os versében, ezt mondja az angyal Jákobnak. Bocsáss el engem, mert feljött a hajnal. És mondta Jákob, nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engem. Itt született meg Jákobban az a belátás, hogy azt az áldást, amit az Isten megígért, azt nem a bátyjától, az éhségét kihasználva, nem a vak apjától kell elvennie, hanem attól, aki azt ígérte, az Istentől. Így van. Tehát itt született meg Jákobban a belátás, hogy nem bocsátlak el téged, amíg meg nem áldasz engem. És ugye azt gondolnánk itt, hogy tulajdonképpen Jákob itt sinen van. Vagy hogyha a repülés hasonlatát használjuk, Jákob már tud repülni. De mit is olvastunk itt? Azt mondta neki ez a lény, ugye most már tudva a körülményeket, meg ha megnézzük Hóseás könyvében van egy hivatkozás, ebből kiderült, hogy Jákob nem mással küzdött, mint Jézussal, vagyis aki az ígéretet adta. Azt mondja neki, hogy bocsáss el engem, mert feljött a hajnal. Jákob tehát hajnalig küzdött Jézussal, és elnyerte az áldást, de ugye azt olvassuk itt, hogy feljött a hajnal. Ezt gondolhatjuk szó szerinti értelemben is, de én azt gondolom, hogyha tudjuk, hogy Jákob itt mire jutott el, vagyis hogy az áldást nem attól kell elvenni, aki az ő közvetlen közelében van, hanem attól, aki azt adta, itt Jákobnak följött valóban a hajnal. Tehát Jákob itt megindult a hit útján, pontosabban egy jelentős állomás volt ez az életében, de azt mondja a példabeszédek könyve, ugye, hogy az igazak ösvénye olyan, mint a hajnal világossága, minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. És ehhez kellett még növelnie Istennek Jákob hitét, de mielőtt erre rátérnénk, talán hadd utaljak röviden arra, hogy mit értettem meg az elmúlt negyedévi szombatiskolából. Én azt gondolom, ide is kapcsolható, és megértheti velünk jobban ezt a történetet. Ugye, hogy feljött a hajnal, tehát azt mondtuk, hogy ennek nyilván egy szó szerinti jelentése is volt, meg volt egy lelki jelentése is, ugye így mondja Péter apostol, hogy jól teszitek, ha tanuljátok az Isten igéjét, vagy olvassátok, amíg nappal virrad és hajnal csillag kél fel a szívetekben. Hát Jákobnál ez megvolt azáltal, ugye, hogy meglátta a szabadítást. És nézzük csak meg, ha lejjebb megyünk egy pár verssel a 30. versbe. 1 Mózes 32-30. Miután ugye megtörténik a névváltozás is, erre most nem tértem ki, ugye itt lesz belőle ügyeskedőből Isten győztes harcosa, és az indoklás, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Ezért lesz ugye az Isten győztes harcosa. De hogyan értékeli Jákob ezt a helyzetet? Azt mondja itt a 30-as versben, nevezte azért Jákob annak a helynek nevét Peniélnek, mert láttam az Isten színről színre, és megszabadult az én lelkem. És hogy is kapcsolódik ez a zsidókhoz írt levélhez? Ugye ott Mózesről azt olvassuk, hogy ott hagyta Egyiptomot, nem félvén a király haragjától, mintha látta volna a láthatatlant. Ugye? Tehát Mózes látta, hogy be fog következni az isteni szabadítás. Neki nem akkor jött fel a hajnalcsillag az életében, ő tapasztalt volt már ebben, hogyha végig gondolta az életét, ugye például akkor, amikor kihúzták a Nílusból, és a fáraó lánya maga nevelte őt fel, ugye? Tehát például akkor is megtapasztalta az Isten szabadítását, meg máskor is megtapasztalta a szabadítását, esetleg délután most nem erről beszélünk. Érdekes történet, Josephus Flavius jegyzi le, tehát Mózes tudta ezeket, Jákob viszont itt jutott el odáig, hogy meglátta ezt a szabadítót. És azt gondolom, hogy ez nekünk is egy tanítás, hogy amíg nem látjuk a szabadítót, addig hogyan tekintünk az eseményekre. Ugye úgy tekintünk az eseményekre, hogy na, itt vagyok ebben a nehéz helyzetben, a családomat elvesztés fenyegeti, és akkor most jön ez a rabló is, és nekilátunk, és teljes erővel küzdünk ellene, ugye? Tehát valahogy így értékeljük. És hát, hogy szembeállítsuk Jákob magatartását, hogy mi az igazi magatartás, megint csak a szombatiskolai idézte nekünk egészen pontosan Józsué történetét, amikor ott áll Jerikó előtt, akkor neki is épp úgy megjelenik Jézus Krisztus, de van egy jelentős különbség a kettőjük között. Ugye Józsué megkérdezi, hogy ki vagy te? Ellenünk vagy, vagy velünk vagy? És akkor azt mondja neki Jézus, hogy én vagyok a seregek fejedelme. És akkor Józsué alázatosan meghajtja magát, és utána a következő vers pedig arról szól a következő fejezetben, hogy lásd, kezedbe adtam Jerikót. Tehát ez az igazi hit. Ő képes volt arra, ugye, hogy a népet nyugalomba vigye, de az, aki most küzd, és nem látja meg a szabadítóról, hogy az a szabadító, hát az harcol, és küzd, és erőlködik. Hát ugye mindenképpen ez akkor az első lépcső, hogy valakinek feljön a hajnal, meglátja a világosságot, de az Isten szeretne bennünket is elvinni a teljes délig. Hát nézzük meg, hogy hogyan történt ez Jákob életében. Ugye Jákob hazatér, most már kibékülnek Ézsauval, erre a részre nem szeretnék kitérni. Kibékülnek Ézsauval, ugye Ézsauban is valami olyan munkát hajt végre Isten, mint amit Lábánban, csak nem hangzik el szó szerint, hogy lenne hozzá erőm, hogy ártsak nektek, vagy rosszat tegyek veletek, de nem olvasuk ott se, hogy az Isten hogyan intette meg, de kibékülnek, és megindulnak hazafelé. És hát utaltam arra, hogy amikor Jákob eljött otthonról, vagy el kellett jönnie otthonról, akkor azt gondolta Ézsau is, meg ő is, hogy az apja már halálán van. De az Isten kegyelme volt az, hogy amikor Jákob visszatért, akkor Izsák még élt. Én azt gondolom, hogy ez is az isteni gondviselés volt, és kegyelem, hogy meg tudták beszélni azt, hogy mi is történt, el tudták egymással rendezni, bár ugye azt olvasjuk a zsidókhoz írt levélben, hogy hit által látotta meg Izsák Jákobot, amikor útra kelt, akkor még egyszer elhangzik az áldás, akkor már Izsák is belátásra tért, hogy mi az isteni akarat, de így, hogy visszatért, és Jákob elbeszélte neki a történetét, én azt gondolom, hogy ez mind a kettőjüknek egy nagy hit tapasztalat lehetett. Tehát visszatérnek, Jákob aztán elhagyja a szülői házat, letelepszik a családjával Kánaánban, és hát a család éli az életét, azt talán nem lehetne mondani, hogy a boldog életét, mert vannak nehézségek közben is. Én most arra a nehézségre szeretnék kitérni, amire az Istennek megint csak Jákobot rá kell ébreszteni. Ugye nagyon jellemző, hogy sok mindent hozunk otthonról. Én is észreveszem magamon, hogy az a jó, az a helyes, az a követendő, amit én otthonról hoztam. Ezeket időnként felül kell bíráljuk, van, amit nem, van, amit igen. És hát így volt ez Jákobnál is, mert ugyanazt a hibát követte el, mint az apja. Az apja ugyanis, ugye az isteni parancs, lehetne mondani, vagy jövendőlés ellenére az áldást nem rá, hanem a testvérére akarta adni, ugye? Így küldi el Ézsaut, hogy menjél vadászni, hogy álljak, hogy megáldjalak téged. És mi történik itt? Ugyanezt történik. Jákob kinek szeretné adni az elsőszülöttségi áldást? A kedves feleségtől való elsőszülöttnek, vagyis Józsefnek. Így van. Aztán azzal itt megint csak nem foglalkozott Jákob, hogy hát lehet, hogy az Istennek más az akarata, de az Isten megint csak rá tudta őt ébreszteni, hogy ez nem helyes, ahogyan ő gondolja. Hogyan is ébresztette rá? Hát ugye megvolt az elkényeztetés, lehet így mondani, József a kedves fiú volt, ugye erre bizonyíték a cifraruha, aminek hosszú ujja volt, mert azt ugye azok használták, akiknek nem kellett dolgozni, aki dolgozik, az fölgyűri az ruhája ujját, vagy nincs neki ruhája ujja azon a vidéken. És hát Jákob óvatlanul elküldi a kedvenc fiát a testvérekhez, ugye akik őrzik a jókat, érdekes Jákob, vagy a József meg otthon van, elküldi, hogy nézze meg őket. És hát ugye akkor már, mikor elküldi Józsefet, akkor már túl vagyunk azon a két álmon is, amit József lát, hogy meghajolnak előtt a testvére is, mint meghajolnak előtte még a szüle is, és ezt már az apja se hagyja szó nélkül, de azt olvassuk, ugye Jákobnak is akkor már volt tapasztalata, hogy azt olvassuk róla, hogy azért a szívében forgatta ezeket a dolgokat, mint ahogy Mária is a szívében forgatta, amikor Jézus ott maradt húsvét után Jeruzsálemben, és úgy kellett visszamenniük érte. Tehát ugye elküldi Józsefet, és amikor a fiúk meglátják, azt mondják, hogy imhol ő az álomlátó, gyertek, öljük meg, és nézzük meg, hogy mi lesz az álmaiból. Hát ugye kész volt a gyilkos terv, nem az, hogy egyszerűen félretesszük az útból, de szerencsére ott is az Isten gondoskodott arról, hogy ez ne forduljon át gonosz dologba, már ami Józsefet illeti, mert ugye Rúben végül is azt javasolja, hogy dobják kútba, és majd kimenti, hogy megkímélje József életét. Mégiscsak az atyánk fia, ő mondja, és a többiek elfogadják. Igen ám, de közben jön egy midiánita karaván, József kiabál, nyilván kihúzzák, és a midiánita karaván eladja az izmaelitáknak, akik pedig Egyiptomba viszik, és eladják rabszolgának. És ott is látjuk, hogy az Isten gondviselése messze menőkig érvényesül, hiszen Jákob egy olyan emberhez kerül, aki így mondanánk ma, hogy egy rendes ember. De miből tudhatjuk? József egy rendes emberhez kerül, de miből is tudhatjuk, hogy egy rendes emberhez került? Mert csak annyit olvasunk ott, hogy a Potifárhoz az egyiptomi, aki egyiptomi volt. Hát nem furcsa, hogy azt mondja nekünk a Biblia, hogy Egyiptomban a Potifár, tehát a testőrök hadnagya az egyiptomi volt? Hát miért mondja valaki nálunk itt egy magyarra, hogy magyar volt? Hát jobbár magyarok vannak, nem? Hát azért mondja, mert amikor József oda került, akkor már egy rendszerváltáson túl voltak, az úgynevezett Hükszosz fáraók voltak Egyiptomban. Ez alatt az időszak alatt játszódik József története, és az eredeti fáraók pedig ugye el kellett, hogy meneküljenek az ősi uralkodók. Viszont amikor József meghal, akkor a Hükszosz fáraóknak kell menekülniük, és visszatérnek az ősi uralkodók. Ezért olvassuk József halála után Mózes második könyvében, hogy új fáraó jött, aki nem ismerte Józsefet. Tehát visszatérve Potifárhoz, Potifár akkor ezek szerint egy olyan ember volt, aki megélt egy rendszerváltást, és a pozíciójában maradt. Most azok az emberek, akik rendszerváltás után pozícióban maradnak, mint Dániel is, azokról elmondhatjuk, hogy azok rendes emberek, ugye? Tehát ilyen volt Potifár is. És ugye jön aztán egy következő próba, Potifár felesége, József ezt is megállja, és ezért kerül áltatlanul börtönbe, és ott is a börtönnek a vezetője, a börtön igazgatója, így mondanánk, ugye, József kezére bíz mindent, ott is látja mind a kettő, akár Potifár, akár a börtönigazgató, hogy az Isten van ezzel az emberrel, nyugodtan rábízhatunk mindent. És hát rövidre fogva a történetet, mert az időnk szalad, ugye József végül is kiszabadul a börtönből pont azáltal, hogy az egyik fogolynak megfejti az álmát, aki elfeledkezik róla, de aztán, mikor a fáraó is álmot lát, eszébe jut. És amikor eszébe jut, akkor Józsefet kihozzák, hogy fejtse meg az álmot. József ezt meg is teszi, sőt az álom értelmét megjelentve tanácsokat is ad, és így lesz az ország második embere a fáraó után. Ugye ilyet mond a fáraó, hogy csak a királyi szék emel nagyobbá te nálad, és mindenki a te utasításodat kövesse. És hát az álom ugye arról szólt, hogy lesz a 7 bő esztendő, majd a 7 szűk esztendő, és hogyan kell ezt kezelni, mai szóval élve menedzselni, hogy az a 7 szűk esztendő átvészelhető legyen. És József megteszi ezt, és eltelik a 2 szűk esztendő, a 7 szűk esztendőből 2, amikor megjelennek József testvérei. József ott van nyilván megfelelő előkelő ruhában, ő az ország második embere, és rögtön, amikor megjelennek a testvérei, ezt olvassuk itt, hogy nem az indulat for föl benne, hogy mi történt, hanem ezt olvassuk, hogy eszébe jutottak az ő álmai, pontosan akkor, amikor a testvérei meghajoltak előtte. És hát József tudja minden bizonnyal, hogy ezek a testvérek még nem rendezhették le az apjukkal, hogy mi történt. Ez kiderül a beszédjükből is, mert József, sejtve, hogy nekik még rendezni kell valamit, annyit tesz, hogy megvádolja őket, hogy kémek. És ők azt mondják, picit tovább lapozok, és talán majd olvasok részeket, és ők azt mondják, hogy nem kémek vagyunk mi, hanem azt mondják, hogy igaz emberek vagyunk. Ezen úgy el lehet gondolkodni, hogy igaz emberek, ugye úgy látják ők, hogy ők igaz emberek. Hát ők nem akarnak semmi rosszat, ők élelmet akarnak. De az már régen feledésbe merült, ugye, hogy meg akarták ölni a bátyjukat, meg akarták ölni az öccsüket, és amikor eltűnt, akkor az apjuknak nem mondták meg, mi történt, hanem bevérezték a ruháját, ugye, amit letéptek róla a cifraruhát, és azt mondták neki, hogy fene vadette meg. És hát nyilván azt is látták, hogy Jákob hogyan szenvedett emiatt, és eltelik már több mint 20 év, és akkor ezek a dolgok még rendezetlenek, de mi igaz emberek vagyunk, ugye? Hát ezt valahol helyre kell tenni Józsefnek, és ő megvádolja őket, és abból kiderül, hogy Józsefről úgy tudják, hogy nincs, ugye így szó szerint mondják neki. És hát József, hogy rávezesse őket, illetve megnézze, hogy hanyadán állnak, egy próbát enged meg az életükben, bebörtönzi őket, mind a 10 testvért, ugye otthon maradt Benyámin, ahogy elmondják. És hát biztosan, hogy kezdenek aggódni, de József tudja, hogy a család otthon éhezik, éhezhet, szüksége van az élelemre, ezért egy kompromisszumos megoldást hoz. Így olvasom a 42. fejezet 18-as versétől. Harmadnap pedig mondta nekik József, ezt cselekedjétek, hogy éljetek, az Istent én is félem. Ha igaz emberek vagytok, maradjon fogva egyik testvéretek a ti tömlöcötökben, ti pedig menjetek el, vigyetek gabonát házaitok szükségére. A legkisebbik atyátok fiát pedig hozzátok én hozzám, akkor igazolva lesztek beszédeitek, és nem haltok meg, és aképpen cselekedtek. És hát mi a testvérek reakciója erre? Menjünk csak tovább. És mondták egymásnak, bizony vétkeztünk a mi atyánk fia ellen, akinek láttuk a lelki szorongását, mikor nékünk könyörgött, de nem hallgattunk rá, azért következett ránk ez a nyomorúság. Én azt gondolom, itt megint visszaköszön az, amit Jákob megtapasztalt Leával. Csak ők rögtön tudták, ugye, 20 év után tudták, hogy az Isten miért engedi ezt meg az életében. És hát Isten ezt úgy valósítja meg nagyon egyszerűen, egy helycsere történik, ugye? Most nem ők vannak azok, akik szenvednek, hanem, nem ők vannak, akik elkövetik a rosszat, hanem akik a rossztól szenvednek. És aki ellen elkövették, nem biztos, hogy ugyanaz, ugye ők még nem is tudják, hogy ugyanaz, aki ellen elkövették, de lehet az ugye Lábán is. Tehát Isten teremt olyan helyzetet, hogy ráébressze őket is, hogy helytelenül cselekedtek. És hát látja József, ugye, ha tovább olvasnánk, nem tudunk itt részletekbe menni, mert azt szeretnénk akkor követni, hogy Jákobnál hogy hozza föl Isten a delet, a teljes világosságot. Tehát ugye, amikor József ezt látja, ugye azt olvassuk itt, hogy sír. És azért sír nyilván, mert látja, hogy a legfontosabb lépés, a szembesülés megtörtént. És hát további próbák jönnek, részükről is. Erre sincs most időnk, hogy megnézzük, hogy miért került a zsákokba vissza a pénz, és hogyan utaztak. De ugye odáig jutunk, hogy az a gabona, amit hazavisznek, az nem tartott ki a maradék 5 szűk évben, vissza kellett menniük gabonáért. Igen ám, de volt egy nehézség. Benyámint is vissza kellett volna vinni. És vajon miért kérte József, hogy Benyámint is vigyék vissza? Nem tudom, gondolkoztatok-e már ezen?
Meg akart győződni róla, hogy neki nem adottak.
Lajos?
Mondják is, hogy az apjuk kedvence József után.
Igen.
Ő maradt már csak a kedves felség.
Így van. Vagyis egy kicsit tovább vívva a gondolatot, hát ha Józsefnek nem tudtam adni az első szülöttségi áldást, akkor majd megkapja Benyámin. Ugye így gondolkozott Jákob, és ezért nem engedte el, olvassuk is, csak nem idéztem ezt a részt, hogy netán valami baja támadna. És József tudta ezeket, és azért kérte szándékosan. És hát hadd olvassam föl a konfliktust, ahogy rendezi az Isten, hogy hogyan tud elvinni bennünket a teljes délig. A 43. fejezet elejét olvasom. Az éhség pedig elhatalmazott az országban. És történt, amikor fogytán volt az eleség, amelyet Egyiptomból hoztak, mondta nekik az ő atyuk, menjetek el ismét, vegyetek nékünk egy kevés eleséget. És felelt neki Júda mondván, erősen fogadkozott az a férfiú mondván, színem eléne kerüljetek, ha veletek nem lesz a ti atyátok fia. Ha azért elbocsátod velünk öcsénket, elmegyünk és veszünk néked eleséget. Ha pedig el nem bocsátod, nem megyünk, mert az a férfiú megmondta nekünk, színem elének kerüljetek, ha ti atyátok fia vele nem lesz, veletek nem lesz. Tehát ugye ott a szorongató éhség, ott van a apai akarat, és hát addig nincs értelme menni, ugye? És hát ez az a bizonyos szorongató éhség, ami a tékozló fiúnál is fölhozta a világosságot. Ugye ő eljutott odáig, amikor már nem volt mit enni, hogy én éhen halok meg, az atyámnak házában pedig a béresek is bővölködnek a kenyérben. Na de nézzük meg, hogy történt ez Jákobnál. Nem volt könnyű eset, mert ha olvassuk a következő verset, a 6-ost, ott azt mondta, és ezt mondta Izrael, miért cselekedtetek gonoszul velem, hogy megmondtátok annak a férfiúnak, hogy még van egy öcsétek? Mi történik? Hárítás. Hogy én kitarthassak a saját gondolatmenetemben, ez én gondolatmenetem nem rossz. Hát első szülött az Benyámin lesz. Ti voltatok azok, akik ezt okoztátok, ezt a helyzetet, hogy megmondtátok annak az embernek. Nem tipikus ez? Én azt gondolom, ha magamra nézek, akkor sokszor előfordult már velem, hogy én jó helyen vagyok, én jól csinálom, te vagy a hibás, nem én. De nézzük csak meg, hogyan történik tovább. Olvasom a 8-as verstől. És mondta Júda Izraelnek az ő atyának, bocsásd el azt a fiút én velem, és mi azonnal felkelünk és elmegyünk, hogy éljünk, és meg ne halljunk se mi, se te, se a mi gyermekeink. Én leszek kezes érette, az én kezemből kérdelő, ha vissza nem hozod őt, ha vissza nem hozom őt hozzád, és előtbe nem állítom őt, mind éltig bűnös legyek előtted. Bizony, ha nem késlekedtünk volna, ez ideig már kétszer is megjöhettünk volna. Ezt csak azért olvastam föl, mert el tudjuk-e képzelni, hogy az az út minden bizonnyal több napot tartott Egyiptomba, és azt mondja, hogy kétszer is megjöhettünk volna, tehát ez a cívódás jó darabig eltartott, de a kimenetele az pozitív lett, mert erre engedett Izrael, ugye most így írja, nagyon beszédes a név itt is, hogy nem Jákobot használ, csak én mondom ezt, de Izraelt használ. És olvasom a 11-es verstől. És mondta nekik Izrael az atyjuk, ha csak ugyanígy kell lenni, akkor ezt cselekedjétek. Vegyetek-e föld válogatott gyümölcseiből a ti edényeitekbe, és vigyetek ajándékot annak a férfiúnak, egy kevés balzsamot, egy kevés mézet, fűszerszámokat, mirhát, diót, mandulát. Pénzt pedig két annyit vigyetek magatokkal, sőt, amely pénzt meghoztatok a ti zsákjaitok szájában, azt is vigyétek vissza magatokkal, talán tévedés ez. Öcséteket is vigyétek, keljetek fel, és menjetek vissza ahhoz a férfiúhoz. A mindenható Isten pedig engedje, hogy kedvet találjatok annál a férfiúnál, és bocsássa vissza ti veletek a másik atyátok fiát és Benyámint. Én pedig, ha megfosztottnak kell lennem, hadd legyek megfosztva. Én azt gondolom, hogy ez pontosan az, amire a tékozló fiú eljutott, hogy megfordulok, és elindulok az atyai házhoz. Ugye neki nem kellett menni konkrétan, csak Benyámint elengedni. És én azt gondolom, hogy a kulcsmondat itt ez, én pedig, ha megfosztottnak kell lennem, hadd legyek megfosztva. Ugyanis ez a mondat a nagyapa szájából egyszer már elhangzott, de nem így, csak gondolatilag így. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy amikor az apját, mármint Jákob apját, Izsákot, Ábrahám, a nagyapa szerette volna megáldozni, akkor fölemelte a kezét, és valahol az ő gondolataiban is ott lehetett, ha megfosztottnak kell lennem, hát hadd legyek megfosztva. Vagyis ugye Jákob itt megint csak arra jött rá, hogy az Istenre hagyja az ő dolgait. És megértette azt a történetet, amit a nagyapjától biztosan, meg az apjától is tudott, hiszen ő volt az áldozat. Amikor arra az elhatározásra jutott Ábrahám, hogy fölemelje a kezét, akkor elhangzott a szózat, hogy ne tedd, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy. És Jákobnál nem hangzik el, de én azt gondolom, hogy ha visszagondolunk az előzményekre, pontosan ez történik Jákobnál is. Jákob le tudott tenni mindent az Isten kezébe, és rábízta. Ugye azt olvastuk Ábrahámnál, hogy úgy gondolkodott, hogy az Isten a halálból is képes föltámasztani a fiát. Csak az Istenben bízhatott, másban nem, és ezért emelte föl a kezét. És ott nyert igazolást az, hogy Ábrahám tényleg Isten hívő ember, és amit Ábrahám megértett, azt gondolom nekünk is szükséges megérteni, hogy Ábrahámnak ott az lett világos, amire Jézus is visszahivatkozott, János evangéliumában olvashatjuk a 8. fejezet 56-os versében, hogy Ábrahám, a ti atyátok, látta az én napomat, látta is és örült. Vagy másképpen megfogalmazva, ugye a fiának nem kellett meghalnia, mert az Istenre bízta, és azt a napot látta, Ábrahám, azt értette meg, hogy az Isten úgy szerette a világot, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezt értette meg Ábrahám, és ezt értette meg itt Izsák, hogy aki hisz ő benne, annak legyen örök élete. Hát így jutott el Jákob a teljes délig, amikor tudott minden tekintetben Istenre hagyatkozni, mind abban, hogy kitől vegye el az áldást, mind pedig abban tudott Istenre hagyatkozni, hogy az áldást annak adja, akinek ő akarja, és ezt ne ő akarja befolyásolni. Isten segítsen bennünket, hogy mi is készek legyünk kimondani azt, hogy ha megfosztottnak kell lennem, hadd legyek megfosztva, hiszen ha megnézzük, Isten nem Benyámintól fosztotta meg, hanem visszaadta neki, sőt, ugye feljebb cselekedett, mint elgondolta, mert visszakapta a másik fiát is, és egy olyan lakóhelyet Egyiptomban, ami az akkori világ legjobb helyének számított. Hát tekintsünk mi is ezekre az Isten ígéretekre, és ez éltessen bennünket, emeljük föl szemünket, hogy ne tévesszük szem elől ezeket sosem. Amen. Kegyelmes jó atyánk, szerető Istenünk, köszönjük neked, hogy Jézusunk érdemeiért hozzád jöhetünk. Köszönjük Istenünk, hogy Jákob történetéből megmutattad azt, hogy sok baj között erőnk volt és örömünk, és szárnyaddal takarva védesz bennünket is. Köszönjük jó atyánk, hogy megírattak ezek a mi tanulságunkra. Segíts, hogy erőt nyerjünk belőle. Segíts, hogy szívünkben forgassuk ezeket az igéket, hogy számunkra is bátorítást adjanak. Kérünk jó atyánk, add nekünk bölcsességét és szent lelked vezetését abban is, hogy amikor nehézségek, csalódások vannak, meglássuk benne azt, hogy te hogyan kívánsz bennünket a helyes útra, a keskeny útra terelni, amikor letérünk arról. Kérünk téged, jó atyánk, munkád a hitünket, erősíts meg minket, segíts, hogy növekedjünk a próbák által, hogy mind jobban közelebb kerülhessünk te hozzád. És te segíts, hogy mi is belátással legyünk, hogy ne hadakozzunk a szabadítóval, hanem alázatosan leboruljunk, és kérjük, hogy ő mondja meg, hogy mit cselekedjünk. Köszönjük Istenünk, hogy ezt is megláthattuk József történetéből. Kérünk téged, jó atyánk, hogy nekünk alázatos szívet, és te segíts, hogy mi is eljuthassunk a teljes délig, hogy jó világos, hogy világosság lehessünk, ahogy te mondtad, hogy úgy fényjenek a mi jó cselekedeteink, hogy lássák azokat, és téged dicsőítsenek. Köszönjük Istenünk, hogy segítesz bennünket ebben, és segítesz, hogy nevedet tudjuk hordozni mindazok előtt, akiket előtte szeretnéd. Legyen neked hála, jó atyánk!